Ti azt mondjátok, nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izrael háza! Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek. Ha az igaz eltér az igazságtól, és álnokul él, és meghal, azért halt meg, mert álnokul élt. Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog, nem hal meg. Imádkozzunk. Urunk, szükségünk van arra a Szentlélekre, aki ihlette Dáni Ezékielt is, és aki leírta a te proféciáidat is, hogy ugyanez a Szentlélek töltsön be bennünket, és segítse a leírt igéket megeleveníteni és megérteni. Nehéz ez a mai szakasz, Urunk, de köszönjük, hogy a Biblia része, és azért írodott meg, hogy tanuljunk ebből is. És nem mérlegelni szeretnénk csupán, nem csak hallgatni, olvasgatni, hanem ehhez szabni a mi életünket. Szeretnénk igazodni a te igédhez, és nem álnokul élni, és nem arra vetemedni, hogy régi bűneink újra lekötözzenek minket, amikből te már megszabadítottál, vagy ha még nem szabadítottál meg, mert talán nem akarunk szabadulni, akkor kérlek, hogy zakarás is te munkáld bennünk, hogy meglátva, felismerve a bűnöket, hadd tudjunk iszonyodni tőlük, hadd tudjuk elkerülni őket, és hadd tudjunk ezekből szabadulni, csak a te erőddel és a te dicsőségedre. Kérlek, Uram, hogy ma a lelkünket is hadd tudjuk megvizsgálni, és a szellemünket, veled való kapcsolatunkat. Kérlek, Uram, segíts érteni, segíts hirdetni, és segíts megérteni a te igédet. Köszönjük, hogy szeretsz, és köszönjük, hogy itt vagy közöttünk ígéreted szerint. Kérlek, hogy taníts minket most is. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, én is kérdezek. Örülök neki, mert hasonló kérdéseink lesznek, mint Martinnak volt az alkalom folyamán, de az első kérdésre magunkban válaszoljunk. Az első kérdés az így szól, hogy mi a Krisztusnak a vérén megváltott gyermekei életében a legfontosabb cél szerintünk. Magunkban ezen gondolkozzunk. A Szentírás egyértelműen megválaszolja ezt a kérdést, hogy mi a legfontosabb célunk. Ez nem más, mint az üdvösség. A gyakorlat néha mást mutat, de a Szentírás szerint az üdvösség a legfontosabb földi célunk, már a földi célunk. Ugye azt írja Péter az első levelében, elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét, vagy a 2 Péter 3.9-ben azt olvashatjuk, hogy Isten nem késlekedik az ígérettel, mint ahogy azt többen közöltek is, meg mások is csúfolkodva ezt gondolják, hanem türelmes, mert nem akarja azt, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen. És a testvérek szerint mindenki meg fog térni ezen a földön? Nem. Sajnos nem. De szeretné Isten? Szeretné. Azt akar, hogy minden ember megtérjen. És testvérek, azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a világ világossága. Rögtön ugorjunk akkor a következő diára. Nem tudom, hogy ez mennyire olvasható, hogy süllyedő hajót mutat a Kierkegaardi képpel élve, hogy világunk ehhez hasonlít, egy süllyedő hajóhoz. Ott valaki csónakban van. Elnézést kérek mindenkitől, de nem vállalatok közösséget, nem hívőkkel. Nagyon jellemző a mai kereszténységre ez az állapot, holott Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója, nem fog helyettünk missziózni. Ez a mi feladatunk, senkit nem fog helyettünk hívogatni az imaházba, és nem csak hívogatni kell, de beszélgetnünk is kell, és kapcsolatot építeni, és kapcsolatot ápolni. A mai szakasz többek között a felelősségünkről is szól, amit Istentől kaptunk. A felelősségünket vizsgáljuk meg, illetve a szemünk állapotát, a lelki szemünk állapotát, a látásunkat, a lelki látásunkat. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 5 éves korig igaz az, amit kísérletek bizonyították, hogy amikor kisgyermekeket megkértek, hogy rajzoljanak le egy egyébként általuk jól ismert tárgyat hátulról, tehát leültették őket egy székre, letettek egy tárgyat, nem bonyolult tárgyat az asztalra, és azt kérték, hogy ne szemből, hanem hátulról rajzolják le őket, akkor azt hiszem, hogy 5 éves korig van az a határ, hogy a gyerek nem képes erre, mert az egója idézőjelben miatt, mert csak is a maga szemszögéből, ahogy ő látja, csak is úgy tudja elképzelni azt a tárgyat. És ez 5 éves korig megbocsátható, de amikor egy felnőtt van így, hogy nem tud más szemszögből és nézőpontból nézni dolgokat, csak úgy, hogy ezt ő látja, na az már, ott már kicsit nagyobb a baj, és lelki értelemben is így van, hogy Istennel kapcsolatban is hívő emberek megrekedhetnek egy bizonyos állapotban, És újra, ahogy ez a mai történetünk is szól, visszaesni bűnökbe, újra nem a krisztocentrikusság, tehát a Krisztus központúság jellemzi őt, hanem újra az ego kerül a trónra, az egocentrizmus. Csak is az én szemszögemből, csak is én és én. Olyan jó és tökéletes példa erre is Jézus Krisztus, ahogy emberekkel foglalkozott, hogy ő nem eseteket látott az emberekben, amikor beszélgetett velük, hanem embereket, húsvér embereket, és nem leereszkedett sose hozzájuk, meg fentről kezelte őket, hanem egy szintről és egy síkról. Nagyon tudott hallgatni Jézus Krisztus, amikor megszólalt, akkor az gyökeres szó volt, és mindig épített. Olyan jól tudott Jézus Krisztus emberekkel, nem azt mondom, hogy bánni, mert nem bánt az emberekkel, hanem szeretni őket, és velük foglalkozni. Nem csak olyan létezik, hogy értelmi intelligencia, hogy az IQ, ezt mindannyian ismerjük, hanem van egy olyan kifejezés is, amelyek EQ a rövidítése, hogy érzelmi intelligencia. Hadd mondjam így, hogy ez legalább olyan fontos, mint az értelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia. Vannak, akik nagyon intelligensek az ilyen téren, és vannak, akik hát finoman szóval van hová fejlődniük. Hitetlen pszichológusok is beszámoltak olyan világos kutatás és egyértelmű eredményekről, kutatási eredményekről, amikben arról volt szó, hogy magukat vallásos vagy spirituális, hát ők ugye ezekkel a szókészlettel élnek, hát ezt mi is értjük, mi más bibliai szókészletet használunk, de hát ezt mi is értjük. Tehát akik magukat vallásos vagy spirituális emberek tekintenek, egyértelmű az eredményekből, hogy az állapítható meg, hogy Több érzelem jellemzi őket, mint azokat, akik magukat nem tartják vallásosnak vagy spirituális embernek. Nem csak, hogy több érzelem van az életükben, hanem, és ez nagyon fontos, sokkal több a pozitív érzelem, mint a negatív. Ráadásul adáig is eljutottak, hogy egyre több pozitív érzelem és egyre kevesebb negatív érzelem jellemzi az ilyen embereket. Valahogy olyan eredményekre jutottak, nem mindenki tudott velük mit kezdeni, de egyértelműek az eredmények, hogy valahogy a nagyobb harmónia, nagyobb békesség, az érzelmek rendezettsége jellemzi ezeket az embereket, és arra is rájöttek, hogy motiváltabbak. Itt egy következő kis idézetet hadd jelenítsek meg, ha már a motiváltságnál járunk. Sőt, olyan megdöbbentő jól lét, tehát nem jól lét, hanem jól lét és életcélkutatásokat is végeztek, amiknek az egyértelmű eredménye az volt, hogy nem csak nagyobb békesség jellemzi ezeket az embereket, hanem egyszerűen objektíva és boldogabbnak tartják magukat, sőt, nem csak magukat, hanem mások is boldognak tartják őket. Azokat, akiknek vannak meghatározható, felvállalt és egyértelmű életcéljaik. És ezeket meg is tudják fogalmazni, és ezek szerint élnek. Tehát nagyobb békesség jellemzi őket, egyre nagyobb békesség és több pozitív érzelem van az életükben, ha már az értelmi intelligenciánál járunk. És erre csak három valós példát hadd hozzak a testvéreknek. Az egyik Rick Elias nevű ember, hát akkor vált híressé, ha lehet így mondani, szóval nem is tudom se a szakmáját, se ugye az életét nem nagyon ismerem. A lényeg, hogy benne azon a repülőn volt Amerikában, amelyik leszállásnál nem nyílt ki ennek a repülőnek a futóműve, és teljesen bravúros volt néhány évvel ezelőtt, erről egyfolytában szólt a sajtó, hogy a pilóta teljesen bravúros módon a Hudson folyóra letette ezt a gépet, és senki nem sérült, annak ellenére, hogy ugye áradt be a jeges víz, ez valahogy januárban, vagy nem tudom mikor volt, és mindenki túlélte, és ez a Rick Elias a riportot készítettek, és elmondta azt, hogy teljesen megváltozott az életem ezután a szerencsétlenség túlélése után, és rájöttem, hogy milyen értékrend szerint éltem az addig életemet, teljesen megváltozott mostantól az értékrendem, ami addig nem volt fontos, nekem fontossá vált, hogy pitjárner dolgokon veszekedtem folyamatosan a családtagjaimmal. Ez végig pörgött zuhanás közben az életemben, hogy miket fogok, ha én ezt túlélem, nem hitte el, de ha én ezt túlélem, miket fogok változtatni, és általában a családi veszekedések abban maradtak, mondta ő, így tett bizonyosságot, nem hívő ember, csak egyszerűen értelmes, és azt mondta, hogy amikor kérdezték tőle, hogy a veszekedéssel hogy állsz, azt mondta, hogy azért nem veszekszek többet a feleségemmel, mert valahogy erre jutottam, hogy te fontosabb vagy nekem, mint hogy igazam legyen. És ezen a mondaton azért gondolkozzunk el. Te fontosabb vagy nekem, mint hogy igazam legyen. Tehát teljesen át megváltozott az élete, nem tért meg ez az ember, de átrendezte az ő életét meg a gondolkodását. A másik példa, egy Auschwitzot túlélő ember, egy asszony, akik megölték szeme láttára a férjét, meg az összes gyerekét. És túlélte Auschwitzot, és kiment Jeruzsálembe, kitelepedett. És Jeruzsálemben létrehozott egy árvaházat, a gyerekeket nevelt. És megkérdezték tőle, hogy te hogy vagy erre képes, megölték a férjedet, megölték a gyerekeidet, hogy tudsz más emberekkel, másoknak a gyerekeivel foglalkozni. És döbbenetes volt a válasza, azt mondta, hogy ez a válaszom Auschwitzra. Hogy én most gyerekekkel foglalkozok? Remélem, hogy értjük, hogy milyen magasságban élnek ezek az emberek, meg ezek a válaszok mit jelentenek. A harmadik, Mike Samuel példája, amikor foglalkozott hosszú időben egy depresszív és ráadásul szuicid hajlamú asszonnyal is, tehát rengeteg szem próbált meg öngyilkosságot, és aztán Samuel egyszer azt mondta neki, hogy figyelj, próbálj már meg más emberek problémájával foglalkozni. Neked is vannak problémáid, ezt tudom, ezt nem akarom lekicsinyelni, de kezdj el mások terhétből átvenni. És elkezdett mások terével foglalkozni, és ma egy, azt hiszem, hogy vagy idősek otthona, vagy valamilyen szeretett háznak az igazgatója, és teljesen megváltozott ezért, ő meg is tért, de elkezdett mások problémáival foglalkozni, és vagy az ő terhei kezdtek lehullni. Aztán a következő szint, amivel nem tudnak tényleg a hitetlen pszichológusok mit kezdeni, csak regisztrálni, hogy van ilyen. Ugye Carl Gustav Jung is ilyen volt, Nyökösi Bandi bácsi interjújában ezt nagyon jól láthattuk, hogy ő tartott előadásokat, és néha, vagy elég gyakran azzal fejezte be, hogy az én tudományom eddig ért, a tudat alattig, tovább nem tudok menni, most jöjjenek a teológusok, mert sok teológus is hallgatta az óráit, Gyökösi Endre is, és nagyon korrektül bevallott ez a nagyon-nagyon híres pszichológus, hogy én eddig tartott az én határom, nem tudok tovább lépni, jöjjenek a teológusok. És hogy ezt miért mondom, mert ezután jön, nem csak ideig azzal foglalkoztunk, hogy belső, nem én központú motiváltságú emberekről volt, akik nem keresztjének, de nem egoisták. És vannak életcéljaik, motiváltak. És a következő szint, ez a túlvilági motiváltság, amiket tényleg nem tudnak mit kezdeni, de regisztrálják, hogy van ilyen. Krisztus után 170-ben Dalmáciába menjünk el, ott volt egy hatalmas cirkusz, ahol általában gladiátor játékok voltak, és ott roskadásig több ezer embert befogadó cirkusz volt ez az ókorban, egyébként nem messze tőlünk, ugye Dalmácia, és ott ették a kenyeret, ugye kenyéri cirkusz, itták a bort, ették a lángost, és nézték a viadalokat középen. És egyszer csak valami újdonságot akartak hozni, elkezdtek keresztjéneket ölni. Mert ez kellett az akkori népnek. Már az kevés volt, hogy bikákat ölnek, meg hogy a gladiátorok egymás harcolnak, lássunk egy kis keresztjén véregzést is. És behoztak egy 9 fős családot, 2 apa és 7 gyerek. És azt mondták neki a cirkusz vezetője, hogy megöllünk titeket, ha nem tagadjátok meg Krisztust. Valós történet. És amikor ezzel készültem, a következő diával úgy gondoltam, hogy a gyerekek vasárnap iskolában lesznek, úgyhogy átugrok nagy részleteket, de oda mentek a 4 éves kisgyerekhez, és az anyja meg az apja szeme láttára elvágták a torkát. És ott vérzett mindenki ott, és azt mondták, hogy ha nem tagadod meg Krisztust, nem tagadjátok meg, jön a következő gyerek. És elvágták a másodiknak, harmadiknak, negyediknek, és így tovább. A feleség szeme láttára elvágták a férjének a torkát. És akkor azt mondták, hogy na, ezt hogy bírod? Hogy bírod még? Miért nem tagadod meg Krisztust? És azt mondta, hogy néhány pillanat múlva mi együtt leszünk, mint család Isten jelenlétében, akit én nem fogok megtagadni. És kértek a hóérnak, hogy akkor folytassa, és a hóér letérdelt, és azt mondta, hogy ilyen nincsen. Átadom az életemet Krisztusnak, mert ezt nem hiszem el, hogy van ilyen. És őt is kivégezték a hóért, és a történet az úgy fejeződik be, és úgy fejeződik be, hogy a cirkuszi közönségnek a fele fölállt, és azt mondta, hogy keresztjének akarunk lenni, és döntünk Krisztus mellett, mert ilyet mi még nem láttunk, és nem tapasztaltunk. Kell, hogy létezzen Krisztus. Túlvilági motiváltság. És körülbelül 2 hónappal ezelőtt kaptam ezt a fényképet, amiről hamar túl fogok lépni. De nézzük meg az arcát ennek az ifjúsági lelkipásztornak Irakban, aki 1,5 hónappal ezelőtt végeztek ki a hite miatt, és azt mondta, hogy hálás vagyok azért, hogy Krisztusé lehetek. És néztem ezt a diát, és úgy gondolkodtam rajta az arcát látva ennek a fiatal embernek a halál előtt 20 másodperccel, hogy milyen kapcsolatot ennek az illetőnek Krisztussal. Hogy tud ő így így meghalni. Mosolyol az arcán. És ez a kép óta már sok anyát, sok apát, sok gyereket, sok lelkipásztort, sok missziómunkást kivégeztek, akik nem én központú túlvilági motiváltság hívja őket, így a tudomány jellemezte. Isten máshogy hív őket, egy szóval úgy hív őket, hogy gyermekeim, mártírok, tanúim, vértanúim. Mi számunkra a legfontosabb? Tényleg az üdvösségünk? Tényleg ez a legfontosabb számunkra? És ha igen, azt tudjuk mondani, hogy igen, az nagyon jó. Az nagyon jó, de Isten azt mondja, hogy ez még kevés. Azért kevés, mert gondoljunk a talentumok példázatára. Sok keresztény megelégszik az, hogy van üdvösség, ez nagyon jó, de aztán lusta, rest és gonosz életet kezd el élni. És nem látja meg azt, hogy sáfárai vagyunk az evangéliumnak is. Hogy tovább kell adnunk. Ezért van ez a mai szakasz. Felelősségünket szólítja meg, először a magunkét, hogy a magunk üdvösségével foglalkozunk. Ez nem önzőség. Ez én az első. Mert ha ezzel fogunk foglalkozni, a másiké is fontos lesz. És azt mondja Isten itt a 23. versben, maga Isten mondja azt, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen az ő útjáról, és éljen. Erről szól a mai szakaszunk. A 8 versben, 8 verset olvastam föl, 7-szer fordul el az élni szó. És már annyi szó volt erre, hogy nem akarok újra kitérni rá, csak említem újra, hogy a Biblia nyelvén két külön szó van az életre. Az egyik az a puszta biológiai élet, amit mindenki csinál, itt vagyunk és kész. És van a másik fajta élet, amit csak Jézusban kaphatunk, ez a szellemi élet, ami megtérésünk után nekünk ajándékoz Jézus Krisztus. Sokan úgy halnak meg, hogy nem is éltek ezen a földön. Sokan úgy halnak meg, hogy elfogyott az életük. Sokan meg úgy halnak meg, hogy beterve élettel. Tegnap beszélgettem egy fiatallal, mert én is mindig olyan vagyok, mint ő, hogy egy temetési alkalom bármilyen szép, ha lehet így mondani, megvisel, fizikálisan megvisel. És pont beszélgettem ezzel a fiatallal, hogy milyen jó mégis az ilyen temetés, amikor egyértelműen tudjuk, hogy valakinek nem elfogyott az élete, hanem betelve élettel ment el, mint Ilonka néni 85 évesen. Pénteken az ifjúsági órán Cserepka Imre bácsi volt az előadón, 93 évesen, és hát az ő élete is olyan, hogy be van telve élettel már most is. És amikor el fog költözni, betelve fog elköltözni. Tegnap előtt beszéltem Cseri Kálmán bácsival, mert szeretnék valahol közeljövőben egy riportot készíteni, és megint ugyanaz az érzésem volt vele, mint amikor hallgatom őt, amikor beszélek vele, vagy olvasom, hogy ez az ember él, ez valamit tud, de túlcsordul belőle az élet. És a János 10:10 az pont erről szól, hogy én azért tudom, hogy életük legyen és bővölködjenek az életben. Ez szerint a bővölködés. Nem dollármilliókat, hanem azt, hogy bővölködik, túlcsordul az élet. Ő is bővölködik, a környezete is árad az élet belőle. Az igazi élet. Az egocentrikus élet, aki csak maga körül forog, az nem éli ezt át. Nemrég ünnepeltük az életnek a születésnapját, nagypénteket, amikor eljött az élet erre a földre, élt. Jézus tudott élni, ő nem idegenkedett itt 30 évig. Nem látszott az rajta, hogy már úgy elmennék innen közületek, mert olyan rossz itt. Nem volt életidegen, tudott itt élni. Meghalni is tudott, föltámadt és ma is él. Azért, hogy nekünk ne kelljen a bűneinkben meghalnunk és elpusztulnunk. De a nagy kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel az élettel, amit kaptunk. Bemérítkezésünk óta mi változott? Mit kezdtünk bemérítkezésünk óta ezzel a kapott új élettel? Mit kezdünk most ezzel az új élettel? Néhány kínos kérdést, vagy kényes kérdést, de nagyon idevágó kérdést hadd tegyek fel a testvéreknek. Még mindig ő a legfontosabb nekünk? Még mindig őt szeretjük a legjobban? Még mindig az ő szava a végső szó? Az ő akarata a végső és legjobb akarat számunkra? Annyira világos és egyértelmű ez a fogalmazás, amikről itt olvashatunk, hogy ha pedig az igaz eltér az igazságtól és álnokul él, elköveti ugyanazokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljen-e? Igaz tettei, amelyeket azelőtt véghez vitt, nem maradnak emlékezetben. Hűtlenségért, amelyre vetemedett, és vétkért, amelyet elkövetett, meg fog halni. Nagyon szeretem, hogy Isten igen nem maszatolan, egyértelműen fogalmaz most is. Hűtlenségre vetemedett, tehát nem belecsúszott, nem beleesett, nem véletlenül belecsúszott, hanem erre vetemedett. Ezt választotta, a hűtlenséget. A hűség meg a hit ugyanaz a szó. A hűtlenség meg a hitetlenség ugyanaz. Tehát azt is lehet mondani, hogy hitetlenségre vetemedett. Hűtlenségre vetemedett. Ezt is jelenti, meg azt a jakabi kétlelkűséget is jelenti ez a szó. Keresztények, mi úgy tudunk kétlelkűek lenni, hogy Krisztus is, meg mi is, meg az egónk is. Valamiben engedjük őt beleszólni, valamiben nem. És még lehetne sorolni a kétlelkűség egyéb fajtáit. De Isten nem árul zsákba macskát. 23. versben is azt mondja, hogy vagy azt írja, hogy hűtlen lett. Mit jelent ez a kifejezés, hogy hűtlen lett? Azt, hogy hát korábban hívő volt. Hát csak azt tud hitetlen meg hűtlen lenni, aki korábban az volt. Mert azt mondja, hogy hűtlen lett. De, és az Istenre mindig igaz, és mindig jellemző, hogy nem tud úgy ítéletet hirdetni, hogy ne lenne abba a kegyelem. A 23. verset az összes következő vers előtt újra fel kéne olvasni. Amikor azt mondja, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, nem akarom, hogy meghaljon, hanem azt, hogy megtérjen az ő útjáról, és éljen. Tehát tegye nagyon személyes Isten lelke számunkra ezeket a verseket, nem akarja mi halálunkat Isten, és nem akarja a másik ember halálát se. A sátán mindent megtesz annak érdekében, hogy a sürgős, a fontos, vagy a sürgősnek, vagy a fontosnak látszó dolgok elvonják a figyelmünket a legfontosabbról. A sátán mindent megtesz ennek érdekében. De hát tényleg, akkor kezdjünk el azon gondolkozni, mi a legfontosabb az életünkben. Mi a legsürgősebb? Nem biztos, hogy ugyanaz, mint ami a legfontosabb. A legfontosabb elveink szerint, meg a Biblia szerint az üdvösség. A gyakorlati életünket nézzük meg, hogy tényleg ez a legfontosabb, a mi, meg a ránk bízottaknak az üdvössége. És végül a 28. vers, ha belátásra jut és megtér. Ugye ki szokott belátásra jutni? Tehát a belátást azt mindig valami dacelőzi meg. Mert azt tud belátni dolgokat, akinek más volt a véleménye előtte. Tehát tényleg sokszor szükségünk van erre, hogy belátásra jussunk, elkezdjünk látni, tisztán látni, mert a belátásra jutott a látó, tehát megszabadult embert hajtja, nem csak a felelősség, mert az nagyon kevés, a szeretet hajtja a másikhoz. A mentő szeretet az, amiről Pál úgy beszél, hogy ez szorongat. A vak, egocentrikus ember, aki csak maga körül forog, azt nem fogja hajtani. De milyen volt Jézus? Még a kereszten is másra gondolt, állandóan a másikra gondolt. Nem csak az édesanyjára, hogy mi lesz vele, nem csak Jánosra gondolt, hiszem, hogy Péterre is gondolt akkor, aki keservesen sírt, lehet, hogy Júdásra is gondolt, hiszem, hogy ránk is gondolt, mert Jézus Krisztus mindig olyan, aki a másikra is gondolt. Bocsánat, igen, közben nézzük meg, hogy nincs baj, ugye? Jó. Oké. Okay. Jó. Csak megijedtünk, na hát közben látod, milyen felelősök vagyunk egymásért, és írtál, jó? Jó. Oké. Okay. Tehát Jézus ilyen volt, és ha már az utaknál járunk, amiről beszél Ezékiel, mi az az út, vagy milyen utak azok, amiket el kellene hagynunk, meg kéne térnünk ezekről az utakról, le kéne térnünk ezekről az utakról. A széles út, úgy is hívja a széles utat Jézus, hogy könnyű út, és ezen is érdemes elgondolkodni, hogy vajon miért. Azért, mert a széles út, az tényleg erre születünk, sodrása van, sokan mennek rajta, könnyű rajta menni. A keskeny út, az nem könnyű út. Jézus igájára mondja azt, hogy könnyű. Amikor az ókori Izraelben, meg nem csak az Izraelben, közel-keleten, egy ökröt akartak betanítani arra, egy fiatal ökröt, hogy szántani, akkor mindig egy tapasztalt ökör mellé fogták be az igába. És az igát is úgy készítették el, hogy a tapasztalt és az öreg ökör húzza a terhet, a kicsi azt csak szokja, ezért könnyű volt neki. Jézus erről beszél, hogy azok a terhek, amiket vagy fölvesztek magatokra, vagy az élet tesz rátok, vagy én adom nektek, hogy tanuljatok, ezek akkor könnyűek, vagy azért lehetnek könnyűek, mert a nehezebbik részében én vagyok, mondja Jézus. Ezért lett könnyű, és ezért lehet ez gyönyörű. És Isten azt kéri még a népétől, hogy figyeljetek ide. Azért kezdi ezzel, és ez teljesen jogos, mert sokszor megosztott a figyelmünk. Mindenen járnak a gondolataink, csak Istenen nem. Ezért kéri Isten azt, hogy figyeljetek ide, és figyelünk rá. Azért lenne jó, mert van véleménye rólunk. És el szeretné ezeket mondani, el szeretné az a véleményet mondani rólunk. Tehát ilyen szempontból is figyeljünk rá. És hát azzal kezdtük, hogy boldogok a belső, nem én központú, motiváltságú emberek. Sőt, ha túlmegyünk, akkor a túlvilági motiváltságú emberek. Erre van egyébként egy gyűjtő szava a Bibliának. Ez egy nagyon bonyolult, ez a tudományos meghatározás. Egy szóval is visszaadja a Biblia szava. Ez a szó az úgy hangzik, hogy tanítvány. Ez a szó mindent átfed. Motivált azért, mert felszabadított a misszióra, tud miről beszélni, nem csak mások tapasztalatait tudja mondani, hanem a saját tapasztalatait is, nem csinálja a missziót, hanem éli, érzi a terhet a vállán, a felelősséget, de ezt nem nyűgnek tekinti, hanem szeretettel teszi. Tegnapi Pál Feri előadásom hangzott ez a mondat, hogy vannak, akik hébe-hóba bizonyságot tesznek, és vannak, akik bizonyságtevő életet élnek. Na ez a nagy különbség, amiről szól a mai szakaszunk is. Hogy vannak, akik bizonyságtevő életet élnek. És tegyük ma az ige mérlegére az életünket, és vizsgáljuk meg, hogy milyen motiváltságúak vagyunk, milyen nagy életcéljaink vannak, és milyen kis életcéljaink. És mennyit sikerült ezekből elérnünk, és mennyi az, ami még nem. És Jézus olyan, hogy ha azt érzi, hogy újra visszavesszük a gyeplőt a kezünkbe, és újra egocentrikussá válunk, krisztocentrikusság helyett, akkor ő lemegy erről a trónról. Tehát ő sose fog küzdeni az első helyért, neki ezt át lehet adni. Ahogy szerdán is erről volt szó, Isten hatalmáról és Isten országáról, az ő uralmát senkire nem fogja kényszeríteni. Be lehet lépni az ő királyságába, de nem fogja rákényszeríteni. És van egy 2 perces videó, ha a technika engedi, akkor ezt még nézzük meg, tanulságos lesz. A Hokedli a címe, magyarul szól, a képminőséggel nem tudom milyen lesz, nézzük meg, hát ha kapunk belőle üzenetet. Pontosan erről szól, hogy Krisztus nem küzd az első helyért, neki ezt át lehet adni, és vissza is lehet venni, de az Úr őrizzen meg ettől.